Ez alkalommal a kosárlabda kerül fókuszba, annak működése, annak a háttere, oroszlány a helyszín. Az oroszlányi sport egylet, tehát OSE. Annak elnöke érkezett ide hozzánk, Beck Ferenc, üdvözöllek újból itt nálunk.
Én is üdvözöllek téged, illetve a podcast hallgatóit.
Feri, ugye több ízben találkoztunk, beszélgettünk mi már rádió keretein belül, nagyon gyakran, ugye különböző médiáknak azért rendszeresen adsz nyilatkozatot, és most már azért egyre inkább van bőven miről, mert hogy olyan minőségi és mennyiségi munka van már mögötted, mögöttettek, mondhatom ezt többes számban, hogyha ha az OSE, akár a kosárlabda csapatát említem, de összességében mondjuk az oroszlányi sport egylet működését tekintve, hogy talán az egyik leghitelesebb te vagy, akit kérdezhetünk ennek kapcsán, hiszen nagyon-nagyon régóta tevékenykedsz te ott. Ráadásul rögtön a csapatnak az élén. Mert 2004-ben, miután te abba hagytad az aktív játékot, én úgy tudom, hogy rögtön elnöknek kértek fel.
Ez pontosan így történt. Annak idején Sudár Tibi barátom befejezte a tevékenységét, és felkért, hogy legyek az egyesület elnöke. Alakítsuk újjá a kosárlabdát, de ez tény, hogy nem egyedül csinálom, és csináltam. Ez idáig sem.
Ugye itt a különböző osztályokról, ha beszélünk, ugye, hogy sikerült följebb jutni az NB1-be, azért azt megelőzően is már egy nagyon komoly munka zajlott oroszlányban. Egyúttal kérdezem is, hogy oroszlányban zajlott a munka, mert még mielőtt a csarnok megépült volna, itt nagyon szép csarnokról beszélünk, már előtte elkezdődött a komoly munka, nagyon szép sikerekkel. De erről az időszakról mesélj nekem egy picit.
Természetesen minden komolyabb lépést előtt komoly munka előzte meg, és hát nyilván oroszlányban a kosárlabda az olyan, mint Tatabányán a kézilabda, tehát komoly gyökerei vannak. Egész 1958-ig nyúlik vissza a kosárlabda. Több mint 20 évet első osztályban kosárlabdázott az egyesület. Akkor, amikor megszűnt az NB1, akkor egy nagyon nagy törés volt, de azt is mutatja, hogy jó munkát végeztek annak idején. Akkor 100-an alapítottuk újra a kosárlabdát. Ugyanis egy nagy klubból, mint a TBST, annak idején ez OBSK-nak hívták oroszlányon, egy nagy klubból a kosárlabda szakosztályt szüntették csak meg. És újra kellett alakítani, ebből lett az Oroszlányi Sport Egyesület annak idején.
Uh-huh. Ez egy komoly feladatnak tűnt. Megijedtél, vagy szívesen és nagy lelkesedéssel vállaltad a feladatot?
Nézd, érdekes dolog, ez nehéz pontosan visszaemlékezni. Akkor, amikor nekem már át kellett vennem ezt az egyesület vezetését, akkor sajnos már lefelé szálló ágban volt a kosárlabda. Ugyanis még 1990-ben, amikor újra alakítottuk, akkor még a meglévő utánpótlásból lévő 100 játékos és a szülei alakították. Ezt lassan szépen elfogytak, elmentek tanulni, családot alapítottak, már nem is oroszlányban éltek akkor. Tehát már csak páran voltunk az NB2-es csapatban, akik még az NB2-t csinálgatták. Utánpótlásról akkor már nem lehetett sajnos beszélni, mert nem volt rá pénze az egyesületnek, hogy utánpótlást versenyeztessen. Úgyhogy egy viszonylag tiszta lappal, de üres zsebbel vettem át az egyesületet. Hát onnan kellett ezt szépen felépíteni. Először az volt a cél, hogy stabilizáljuk az anyagi dolgainkat, aztán szépen lassan egy korcsoportot, két csoportot, és még több korcsoportot építettünk fel, úgyhogy ma már azért a teljes spektrum van, fiú és lány vonalom, rengeteg mérkőzésen veszünk részt, rengeteg bajnokságban szereplünk.
Most, hogyha időben egy picit léptedünk előrébb, ugye a munkát megkezdtétek nagyon hatékonyan, az NB2-ben gyönyörűen szerepelt egyébként a csapat, akkor, hogyha időben előre lépünk, az szerintem egy óriási mérföldkő a csarnok. Na, akkor annak megépítési körülményeiről mesélj egy picit, és hogy mit hozott azután, milyen előrelépést.
Hát ez is egy hosszú történet, de azért megpróbálom legalább több mondatokkal elmondani. Fel kellett azt ismernünk, hogy ha nagyobb létszámú utánpótlást szeretnénk, akkor arra több teremigény van. Ugye azért azt lehet tudni, hogy a gyerekek iskolába járnak, és az iskola utáni időszakban lehet edzéseket tartani. És mivel, hogy több korcsoport volt, egyszerűen nem fértünk el a kis csarnokba, a régi 1976-ban épült csarnokunkba. Elmentünk iskolákba, csak oroszlányon sajnos egyetlen egy kosárlabdára alkalmas iskola van, az a József Attila általános iskola, már az is kicsi lett. Annak idején, amikor nekünk Debrecenben megszűnt az első osztályi csapatunk, gyakorlatilag bajnoki címvárományosa volt az OBSK, az a csarnok méreteire hivatkozva szűnt meg. És itt volt a lehetőség, közben bejött a TAO törvény, az akkori vezetőink, akik még jelenleg is a szövetség vezetői, emlékeztek erre a szituációra, hiszen ez egy nagy felháborodást keltő intézkedés volt, hogy vissza kellett lépni a csapatnak a csarnok méretei miatt. Uh-huh. És megkerestem őket, hogy hát mi szeretnénk egy bővítést a csarnokhoz, mert egyrészt sokan vagyunk, sok gyereket, de nem tudunk úgy képezni, hogy mi azt szeretnénk, szakmailag elvárható lenne. És akkor szépen lépésről lépésre először elhívtam a főtitkár urat oroszlányba, látta, hogy itt azért tényleg nem csak bemondott létszám van, hanem tényleg van gyerek, és szépen épül az utánpótlás, a felnőtt csapat is lépdel előre a ranglétán, és elmondtam az elképzeléseimet. Akkor még nem ez a csarnok verzió volt, akkor csak a réginek egy bővítése szerepelt a porondon. Aztán, ahogy haladtunk előre, városvezetőit szépen meggyőztem arról, hogy erre szüksége van Oroszlánynak, hiszen ezért az Oroszlány egy kosaras város. Tehát hasonlóan Körmendhez itt a kosárlabda mindig dominált, rengeteg lakos szó szerint kosárlabdázott. Lehet, hogy csak az utánpótlásban, de lehet, hogy elment a felnőtt korig. És így azért megérezték a tömeg a lakosság támogatását is, és a testület is elfogadta azt, hogy bizony, hogyha mi itt valamit szeretnénk csinálni a városban, akkor ez kell intézmény is. És a mai gyerekek azért szeretik a jó körülményeket.
És itt időben mikor járunk? 2010?
Az indulás az 2013. Aztán a TAO törvény változott. Tényleg volt, hogy csak egy momentumot jelentenék, vagy mondanék el, mert az egy nagyon jellemző a folyamatot, hogy mennyire penge élen táncolt az egész beruházás. Megváltozott a TAO törvény, és ezeket a programokat 13-ba beadtuk, de 15-be megváltoztatták a törvényt, és 15-be kellett nekünk egy nagyon gyors testületi döntést hozni. És a testületi döntés előtt már lehetett tudni, hogy mi lesz a történet, mert már többször nem hosszabbíthattuk volna a programot, de a testületi döntés alatt jelent meg a közlönybe, hogy még egyet meg tudjuk hosszabbítani, még egyszer meg lehet hosszabbítani. Tehát vissza kellett menni arra a napirendi pontra, mert közben a jegyzőasszony jelentette, hogy hát itt a közlönybe megjelent, úgyhogy megszavazhatjuk, hogy megépülhessen a csarnok. És az egész történet egyébként így ilyen szép penge élen táncolt, és ment végig, így, hogy most már ez a 7. év, amióta használjuk, és én azért nagyon büszke vagyok a használóira is, mert gyakorlatilag úgy néz ki a csarnokunk, mintha új lenne.
Tényleg nagyon szép csarnok lett, nagyon szeretik használni mind a sportolók, mind pedig az odalátogatók. Mondhatjuk, hogy talán, ha föl kéne sorolni a te munkásságodban olyan dolgokat, amire igazán büszke vagy, a legbüszkébb vagy, akkor ez mondjuk az egyik, a legjelentősebb.
Mindenképpen talán egy sarokköve a munkásságomnak, hogy én személy szerint büszke vagyok, de remélem, hogy a kollégáim is büszkék erre.
Még mi lenne az? Mert hogy itt aztán hamarosan kitérünk, és időben tovább megyünk egyébként ezen a vonalon, de hogyha az elmúlt, hát 20 évet, bőven több mint 20 év, 30 éve már tevékenykedsz ott szerintem.
Hát vezetőként most ez a 19. év, ha jól emlékszem.
Akkor mit emelnél még ki? Mire vagy a legbüszkébb igazából, amire tényleg azt mondod, hogy érdemes volt belefektetni a munkát?
Elsősorban én azt gondolom, a mi feladatunk az utánpótlás nevelés. Persze ezt nem lehet felnőtt csapat, sikeres felnőtt csapat nélkül, tehát ezeket nem nagyon lehet szétválasztani. De azért arra mindenképpen büszke vagyok a kollégáim munkájára, hogy tényleg a nulláról épült fel az egész utánpótlás úgy, hogy korosztályainkban már több csapatot is tudunk versenyeztetni. Én azt gondolom, hogy a mi felépítésünk mint a példa az egész kosárlabda társadalomban, és lehet, többször is hoztak fel bennünket szövetségi szinten is, hogy példaként, hogy mert ugye mindig a jó kis magyaros szokás szerint mindig valamire fogtuk, hogy miért nem. És én meg pont ezt nem szeretem. Tehát miért csináljuk meg, vagy mit csináljunk, azt igen, de hogy miért nem, azt én nem tudom értelmezni. És mi megcsináltuk. Tehát itt nagyon komoly munkája volt, az volt utánpótlás vezetőnknek, a Klári Zoli, kutatnak, a Gurszky családnak, akik az oviskortól viszik a gyerekeket az iskolába, és az összes többi utánpótlás nevelőedzőnek nagyon komoly munkája van ebben. Én rendkívül büszke vagyok. Illetve arra is, hogy bizony az első osztályba feljutottunk, és stabilan bent vagyunk. Ez egy nagyon komoly eredmény egy ilyen kis városban.
Ez melyik évben történt meg egyébként?
A feljutás?
Igen.
20-ban, 2020-ban.
Na most maradjunk akkor egy picit a fiatal korosztálynál. Egyébként más olyan példáid is vannak, amiket behoztál és a gyakorlatba ültettél, ami nem csak a játékosokra van hatással, hanem a látogatókra is, később kitérünk erre is. De engem az érdekel, hogy alapvetően milyen koncepció alapján foglalkoztok az utánpótlással, ami miatt mondjuk te igazán büszke vagy erre az egész rendszerre.
Az utánpótlás nevelés egy nagyon bonyolult folyamat, főleg manapság. Mi megpróbálunk minden olyan szakmai vonalból betenni a képzésünkbe, amit jónak találunk. Nem sablonosan gondolkodunk. Azt semmiképp nem szeretem, amikor na most csak ez az iskola megy, vagy csak az az iskola megy. Az nem tesz jót. Én azt gondolom, hogy mindenből meg kell fogni a jót, és akkor abból lehet egy igazán jót kialakítani. Az utánpótlás edzőinknek például kifejezetten ki van adva, hogy nem az eredményesség az elsődleges, a játékos nevelése, a csapat nevelése az elsődleges feladat. Tehát én nem szeretem azt, hogy mert én az országos bajnokságot nyertem, hogy országos bajnokságon 6. akarok lenni, vagy 5. vagy első, teljesen mindegy. A cél lehet ez, de a célhoz vezető út a legfontosabb. Tehát, hogy eljussunk oda, hogy felnőtt magyar játékosaink legyenek az első osztályba. És most már eljutottunk, ott a Szabadfi Márk kiválóan helyt áll az első osztályban, már többször kezdőként lépett pályára, 3 éve dolgozunk a Márk beépítésén, és most már lehet látni, hogy kik azok, akik még alkalmasak lesznek.
Akartam is kérdezni, hogy mennyire fontos például a helyi játékosoknak a kinevelése és a felnőtt csapatba integrálása, nyilván ezért is fontos ugye az utánpótlás képzése, mert hogy sokan sok felől pont azért támadják a csapatokat, de tudjuk egyébként, hogyan működik egy jó, stabil csapat, mert hogy rengeteg légiós van, és a többi, és a többi. Na most, de ti erre külön figyelmet fordítotok, hogy a lehető legtöbb ilyen játékos innen kikerüljön.
Én azt gondolom, hogy a legtöbb csapatnak az az érdeke, hogy ha lehet minél több saját nevelésű, vagy minél több, minél több magyar játékos foglalkoztasson. Csak ezért ez nem olyan egyszerű, hogy bemegyek hátulra a hátsó öltözőbe, és kiveszek onnan egy 18-20 éves játékost, mert az alkalmas lesz majd első osztályi sportolónak. Tehát azért azt megelőzően is legalább 10 év munkája van, hogy ha beszeretnénk építeni abba a csapatba. És a 10 év után derül az ki, hogy egyáltalán a képességei, a hozzáállása, a jövőbe vetett vagy gondolt dolgai, azok alkalmassá teszik-e az első osztályi sportolásra.
Na most a felnőtt csapat, a nagy csapat, ugye az NB1-es csapatra utalok, működése nagyon hatékonynak bizonyult tényleg, ahogy te is mondod, főleg azóta rendesen helyt állnak, amióta az első osztályba kerültek, és gyanítom, hogy ez nagyon komolyan hat ezekre a fiatalokra. Tehát itt több ilyen jellegű beszélgetésünk is van, és szerintem minden csapatban ez így működik, az utánpótlás azért van motiválva, hogy végül az legyen a végcél. Tehát az útra utaltál, hogy ez a fontos, és az útnak az egyik desztináció, fő desztinációja talán az, hogy egyszer én is olyan játékos akarok lenni, mint amilyen az OSE Lions NB1-es csapata.
Ez egész pontosan így van. Tehát ezt vezetőként is visszaigazolva látom. Tehát én próbálunk az edzőkkel is valamilyen olyan kapcsolatot kialakítani az edzőkön keresztül az utánpótlás játékosok és felnőtt csapat, hogy egy picit érezzék a lehetőségét annak, hogy igenis el lehet ide jutni. Igaz, hogy nagyon sok munka, nagyon kitartónak lenni kell lennie, de el lehet jutni. Tehát mi a lehetőséget megadjuk. Sajnos volt olyan, aki nem bennünket választott 14 éves kora után, hanem elment egy nemzeti akadémiára, mikor felajánlottuk neki azt, hogy az első csapattal is edzhet, ugyanakkor, amikor a Márknak is. A Márk már NB1-es játékos, a fiatalember még mindig az utánpótlásban van. Lehet még belőle, szeretném hazahozni, de ez ő is kell.
Nézzük egy másik irányt, mert hogy azért működik ilyen jól a ti közegetek, azért is, ezt kiemelem, hogy nem csak azért, mert hogy van egy rajongói tábor, és hogy ehhez el kellett jutni, mire ők így kiépültek. Hát most ez egy csúnya szó, hogy kiépítés, de hogy nem hiába használom ezt a szót, mert ez egy nagyon komoly szisztematikus építkező munkának lett az eredménye. Nem volt ez sem egyszerű egyébként, ez a marketing tevékenység, hogy tényleg most azt a helyet foglalja el az OSE és az OSE Lions csapata, mint ahol most van.
Én erre azt szoktam mondani, hogy látszólag nem volt nehéz dolgunk, látszólag könnyű ez a folyamat, hiszen megvoltak a gyökerek. Tehát a szurkolói kultúrában, vagy szurkolók között is megvoltak a gyökerek. Ugyanakkor a mai kor azért a kommunikációról szól, és a marketingről szól. Ehhez az egyik és legfontosabb, talán az első lépések egyike az, hogy kell egy jó csapat. Kell egy szerethető jó csapat. És ez nem mindig sikerül úgy, ahogy mindenkinek a szája íze szerint megfeleljen, de egyébként ez egy nagyon fontos része a szurkolóknak is. És nálunk az az érdekes, hogy ez a 900, 1000, 1200, 1400 ember attól függ, hogy milyen a bajnokság, milyen a csapat. De azért azt nyugodtan lehet mondani, hogy az 1000 körüli stabil nézőszámunk az megvan. És nálunk nem bemondott van, nálunk beléptető rendszer van, és azt pontosan tudom, hogy hány ember jön be, lekrolálva van minden. Nagyon sok szegmens van ennek a történetnek. Tehát vannak olyan családok, akik mondjuk Komáromból, Győrből, Fehérvárról járnak át. Van olyan komáromi családunk, akikre különösen büszke vagyok, és lehet most itt a podcastben visszahallják, mert egyszer csak eljöttek egy mérkőzésre, azóta minden mérkőzésen ott vannak. Nem csak a hazain, hanem az idegenbeli. Tehát eljárnak Nyíregyházára, Debrecenbe, Zalaegerszegre, Szombathelyre, de még annak idején Pécsre is. Minden meccsen ott vannak. Valami jó kis közösséget alakítottunk ki, amit nagy részben tudatosan, de egyébként meg valahogy maga a közösség is formálta magát.
Adáson kívül egy kicsit beszéltünk a jelenlegi változásokról, és itt nem feltétlenül csak az anyagi támogatásokról, a játékosok stílusáról, magáról a játékélményről, hanem a szurkolókról is beszélgettünk, hogy ott is egy kicsit változott talán, és nyilván összefüggésben van azzal, hogy mi történt az elmúlt 1-2-3 évben velünk, úgy globálisan az egész világban, és egy picit talán ez a frusztráció meg is látszik. De hogy te nem röstelled felvenni a harcot, vagy mondjuk olyan kommunikációt, párbeszédet intézni akár személyesen is velük, amitől talán ez a hangulat nálatok egy kicsit normalizálódik.
Erre nehéz jó választ adni.
Óvatosan tettem föl én is a kérdést.
Nagyon sokféle szurkoló van. Nyilván én is csak azzal kommunikálok, akivel régebbi a kapcsolat. Többször kaptam olyat is, hogy én befolyásolom a szurkolókat, nem befolyásolom egyébként. De vannak határok, amit én azt gondolom, hogy senki nem léphet át. Az nálam a család. A család az egy olyan szent dolog, amit nem szabad belekeverni, nevezzük munkának, vagy bárminek. Az ott egy olyan vonal, ami azon a határon nem szabad átlépni. És akkor nyilván én is elmondom a véleményem, hiszen egy vezető vagyok, és az nekünk példát is kell mutatni ezzel kapcsolatban. Természetesen hagyni kell, nagyon frusztrált a társadalom, ezt be kell látni. Nagyon sok minden inger éri, és most általában negatív inger éri. Ezeket el kell fogadni, ezért bántanak néha engem is, játékost is, edzőt is, bárkit is, tűrni kell, én azt gondolom. De egyetlen egy határ van, az a család. Ezt nem tudom elfogadni.
De hogy példaértékű is, mert itt például a különböző kiegészítők is szóba kerültek nálunk, és hogy azt lehet tapasztalni, és ezt hangosítsuk már ki, örülnék, hogyha ezt így a podcastben elmondanád, hogy azért nálatok jellemzően nagyon jó hangulat szokott kialakulni, és van, hogy a vendég szurkolók is ezt a hangulatot átveszik, és hogy tudnak vele azonosulni.
Abszolút. Tehát nálunk alapvetően tényleg végig dobolják, szurkolják, énekelik a rigmusokat, és ez rengeteget jelent a csapatnak. Bármilyen hihetetlen, az ellenfélnek is. Még szebb a történetben, hogy az ellenfél szurkolói is, hál' Istennek, ezeket a szurkolói nótákat veszik elő. És akkor megy egyfajta, nem is tudom, adok-kapok a szurkolásba, és egy olyan hangorkán, egy olyan lelkesítő dolog jön ki belőle, hogy mindenkit elragad a hangulat. És ez szerintem jó. Tehát ez a része, ez olyanná teszi a mérkőzést, hogy mások is, akik először jönnek, azok is szívesen jönnek már még egyszer és még egyszer, mert hát jó hangulat.
Ez elengedhetetlen egyébként a játékosoknak is. Akkor kanyarodjunk rá a játékosokra, jó? Az NB1-es csapatra, hogy te a szezont, az idei szezont milyennek értékeled? Itt azért voltak hullámvölgyek, de mondjuk a legutóbbi szereplés ez kifejezetten jót tett szerintem a csapatnak, meg a szurkolóknak is.
Az elején kezdeném. Tehát tavaly ugye Sebastian Krasovec a szezon végén távozott, aki hosszú időn keresztül, 4 éven keresztül vezette a csapatot, szakmai munkáját, és ugye új edzőt kellett keresnünk. Ugye tavaly már a 3. szezonunkat futottuk az NB1-ben, és volt tapasztalatunk, és van jövőképünk, hogy mit szeretnénk, mit is akarunk az oroszlán csapatából a közel és a távol jövőben. Míg az első 3 évben az, hogy stabil legyen a csapat, benn maradjon a csapat, ezzel kellett foglalkozni. Most viszont eljutottunk oda, hogy igenis szakmai feltételként támasszuk azt, hogy a fiataljaink azok mennyit is játszanak. Közben jöttek az anyagi nehézségek, tehát nem úgy tudtunk szerződtetni játékosokat, külföldieket, ahogy azt mondjuk május környékén meghatároztuk, vagy szerettük volna. Ezért 2 irányból közelítettük meg. Fiatal játszon, minél többet, amennyit lehet, és olcsóbb légiósokat kellett szerződtetnünk, ami azért ebben a szezonban nagyon jól megmutatta, hogy mit is alkot egy ilyen csapat. Tehát én ilyen huszáros csapatnak tartom a mostani csapatunkat, mert tényleg, mint egy huszárvágtával a legnagyobb csapatnak is nagyon nagy gondot tudunk okozni, és akár még meg is tudtuk verni. De hát bizony, amikor komoly csapat összeszedte magát, akkor bizony voltak komoly vereségeink is, és ugye hiába volt a lelkesedés, de azért kijött a tudásbeli különbség.
Ha nem anyagi szempontból, nem csak anyagi szempontból közelítjük meg, bár tudom, hogy összefüggésben van vele, de ugye itt az energia árak elszabadulása is azért az hát akarvakatlan hat mindenkire. De rátok is hat, meg a játékosokra is. De hogy ilyen spártaiakként beleálltak a srácok, és ők ezt elfogadva a lehető legtöbbet hozták ki a helyzetből.
Ez is egy elég összetett kérdés. Tehát ugye a legtöbb helyen nem a sportegyesület üzemelteti a sportcsarnokot, vagy legalábbis a rezsijét nem ők állják. Nálunk ez fordítva, nálunk mi álljuk a távfűtésdíját, a villamos áramdíját, illetve a víz költségét. Tehát díjakat mi nekünk kell kifizetni. Amikor szeptember végén megkaptuk a levelet, hogy közel 20-szorosra lesz a távfődíj, és januártól megemelkedik a villamos áram díja, akkor azért volt egy nagy fejvakarásnak, hogy hogyan fogjuk tudni ezt megoldani a meglévő pénzeszközeinkből. Igazából a lehetetlenre vállalkoztunk, de mégis a játékosokkal, az utánpótlással, mindenkivel megegyeztünk, hogy meddig tudunk felfűteni termet. Van egy szerencsés adottsága a csarnoknak, de annak idején, amikor az új csarnok épült, akkor a régit is leszigeteltük, és az új is egy komoly szigetelést kapott, tehát nagyon jó hőtartó képessége van. Úgyhogy egy ilyen periódikusan, szisztematikusan hol fölfűtöttük, és akkor ez egész hosszú ideig, akár egy hétig is tartott azt a hőmérsékletet, aztán egy pár órára ráfűtöttünk a mérkőzésen, bejöttek a nézők, mindjárt 2 fokkal több lett a hőmérséklet, és akkor az kitartott a másik hét közepéig. Gyakorlatilag így vészeltük át ezt a fűtési szezont, és hál' Istennek most már azért látszódik, hogy olcsóbb lesz a fűtés. Várjuk, hogy a Bokodi erőmű újra termeljen áramot, és ott lesz egyfajta kvázi hulladékhő, amit szintén egyfajta olcsóbb energiára számítunk ott is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egész közeg elfogadta, nem csak a játékosok, edzők, hanem a staff, aki az irodában dolgozik, ott is elfogadta azt, hogy bizony periódikusan kell ezt művelnünk, amikor ott vagyunk, akkor fűtünk, amikor nem vagyunk, akkor nem fűtünk. És így azért elég spártai, de kitartó, és jó módon megoldottuk ezt a szezont.
Plusz egy szép piros pulcsi, és akkor meg is van oldva, mert hogy ugye erre is elmentek tényleg, tehát hogy jól is kell kinéznie magának a csapatnak, meg a brandnek. Nem hiába használom a brand szót, mert hogy igazából ugye a KFT üzemelteti a felnőtt csapatot, a nagy csapatot. Tehát hogy ennek profitábilisnak kell lenni. Most ezt félve használom egy olyan időszak után, amikor tényleg minden egyes percben matekozni kellett, hogy jöttök ki egyáltalán.
Abszolút. Ugye ez a brand már nem most kezdődött. Tehát mi ezt most már 10 éve építjük szép lassan. vannak fellendülő évek, és vannak egy stagnáló évek ebben a brandépítésben, de azért azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy mondjuk a Facebook követőink is jóval 5000 fölött vannak, és az Insta is nagyon komolyan pörög, tehát nagy az érdeklődés a csapat iránt, hál' Istennek. Marketingben is van mit előrelépni, én azt gondolom, és tudunk is, és vannak ötleteink. Ez elsősorban anyagiak kérdése lesz a jövőben, akkor úgyis találkoztak vele.
Feri, hogyha meg kéne fogalmaznod egy konkrét célt, most itt a szezonról kérdeztelek ugye meg a tapasztalatokról, hogy akkor hogy állt helyt a csapat, akkor neked milyen vízióid vannak, hogy akkor mivel tudtok zárni? Ez a rövidebb távú előre tervezés, de majd meg foglak kérdezni a hosszabb távú tervekkel kapcsolatban is.
Hát röviden, erről a szezonról alapszakasz végéhez érünk szombaton, tehát ez az első 26 meccs, ahol eldől, hogy a tabellán hol helyezkedünk el. Most jelen pillanatban egy győzelemmel van kevesebb, mint a tavalyi szezonban, még egyébként egy sikeres szezonnak számított. Az alapszakasz után így lebonyolítás viszont változott. Tavaly 3 részre osztotta fel a tabellát, idén csak 2-re. Van egy felsőház, amelyik playoffot játszik az a 8. helyezettig, és a 9. helyezettől a 14. helyezettig pedig egy playoutot játszik a kiesés ellen. Jó esetben lehetünk mi 10. helyezett, amelyik 5 pontot kap, rossz esetben 11-ek vagyunk, amelyik 4 pontot kap a hátralévő bajnokságra, ahol 10 mérkőzést kell lejátszanunk, és annak a pont eredményeiből fog kijönni az, hogy ki az, aki hányadik lesz, és ki fog kiesni ebből a bajnokságból. Tehát egy nagyon nehéz időszak elé nézünk, szerda-szombatba játszunk, tehát 2 meccset hetente, ráadásul úgy kezdődik nekünk, hogy a szombaton lejátszunk a Szeged ellen a mérkőzést, akkor már szerdán megyünk Sopronba, akkor a 8. döntőre, úgyhogy ha jól megy a csapatnak, akkor még szombaton is játszunk egyet, ha még jobban, akkor vasárnap is. Nyilván ennek azért kicsi a realitása, de utána szerdán pedig kezdődik a playout, úgyhogy kemény időszak lesz ez.
Hát unalomra nem lesz okuk a srácoknak, ez biztos. Na és akkor nézzük meg a hosszú távú terveket még, jó, hogy lehet-e, biztos lehet meg érdemes nyilván hosszabb távon gondolkodni, mert hogy mondtad ugye, hogy az első időszakban, amikor az NB1-be került a csapat, akkor az volt a lényeg, hogy helytálljatok, benn maradjatok. Aztán utána azért jöhettek a tervezési szakaszok. Gondolom, hogy akkor szépen megvan a következő lépés is.
Hát, aki ismer bennünket, az tudja, hogy mindig előre is gondolkodunk. Én kifejezetten szeretek terveket gyártani magamban, de hát a kollégákkal együttműködve tervezünk. Minden elsősorban anyagi a kérdése. Tehát, hogy milyen támogatókat, mennyi támogatót tudunk szerezni a következő évekre. Aki valaha sportolt, az versenyzett is, és a verseny az mindig benne marad az ember tulajdonságaiban. Ezért mi is úgy gondolkodunk, hogy azért mindig szeretnénk előrébb lépni. Tavaly ugye megvolt a playoffba jutás, ahol szerintem, az én véleményem szerint jól szerepelt a csapat, így minden idők 3. legjobb helyezését értük el a 7. helyjel. Idén is kitűztük, hogy 8-ra szeretnénk lenni, ami éppen hogy nem sikerült, de közben meg bejutottunk fél időben a kupában. Tehát azért az is egy komoly eredmény, akárhogy is vesszük. A szezon elején jobban ment a csapatnak, utána a sérülések sorozata miatt már kevésbé, utána már ugye mentálisan is nehéz volt ezt feldolgozni. Többi csapatnál is erősítés érkezett, tehát valahol nem elégedettek vagyunk, de nem is lehetünk teljesen elégedetlenek a teljesítménnyel. Hát ezért jövőre és jövő, én 2-3 éve szeretek előre gondolkodni ilyen versenyeztetés szintjén. Azért első számú szándékunk az, hogy még tudjunk fiatalokat oda tenni legalább edzésre az első csapat mellé, és minél többet, amennyit csak tudunk, hogy szokják a sebességet, az erőt, a dinamikát, tanulják azokat a dolgokat, amit ugye utánpótlásban már nem lehet megtanítani, azt a pályán kell a nagy csapat környékén megtanulni. Az eredményességre való tekintettel pedig hát nagyon jó lenne egy ilyen kis csapat, mint ami mi vagyunk, egyszer a kupába egy komolyat durrantani, hogy úgy mondjam, illetve hát előrébb lépni a 7. helynél, az mindenképpen célunk, hogy azért annál is előrébb lépjünk. De ez elsősorban anyagi a kérdés.
Igen, így, hogy most a nehezén, anyagi szempontból a nehezén túl vagytok, így azért lehet óvatosan megfogalmazni azt, hogy erre akár esélye is van a csapatnak?
Az esély mindig megvan. A kérdés nem az esély, én azt gondolom, hanem a szándék. Tehát valaki eldönt, vagy valakik eldöntenek mi esetünkben egy célt, akkor azért dolgozni kell. És ha dolgozunk, akkor lehet, hogy nem következő szezonban, de azt követő szezonban meg kell lenni. Tehát a munkának mindig van eredménye. Sőt, az én véleményem szerint mindig csak a munkának van eredménye. Szerencse az nullandó történet.
És ehhez a munkához én szeretnék gratulálni, mert hogy ez a munka nem ma kezdődött, és ez egy hosszú, nagyon tudatos és kitartó munka, és annak az eredménye, hogy most ilyen minőségben tudunk beszélni az OSE együtteséről, egyesületéről, és magáról ugye a kosárlabda csapatról is. Szerintem nagyon eredményes, amit eddig elértetek, én ehhez őszintén gratulálok, és tényleg azt kívánom a csapatnak, hogy akkor ez a szisztéma működjön, és akkor szeretnénk még sok szép sikerről beszámolni.
Hát köszönöm a magam és a kollégáim nevében. Ezeket mindent meg fogunk tenni, amit tőlünk tellik, hogy ez így is legyen.
Én ehhez energiát és kitartást kívánok. Ma tehát Beck Ferenccel beszélgettünk, ugye az OSE Lions csapatáról, magáról az OSE-ról, tehát az Oroszlányi Sport Egyletről. Ő egyébként az OSE elnöke.